Édesatyánk, szeretnénk mindig ott a színed előtt járni. Bocsáss meg, hogy néha vannak olyan gondolataink, tetteink, amiket a te hátad mögött jó lenne elvégezni. Bocsáss meg, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy Isten háta mögött zajlik az életünk, hogy talán még te is elfeledkeztél rólunk. Segíts komolyan bennünk erre vonatkozó ígéreteidet, és erősítsd föl bennünk azt a törekvést, hogy mi mindig mindent a te színed előtt akarjunk tenni. Köszönjük, hogy szemmel tartod a tiédet. Köszönjük, hogy olyan sok biztatás árad a te jelenlétedből, és teljes védettséget jelent veled közösségben élni. Kérünk, hogy ebben a bizalomban és bizonyosságban erősíts meg minket is most igéddel, és add, hogy úgy tudjunk beszélgetni, hogy egymást is tudjuk ebben erősíteni, bátorítani. Amen. Az az én bajom most egyebek között, hogy viszonylag korán föltett kérdéseitek viszonylag későn érkeztek meg hozzám, aztán többszörös háttétellel, aztán különböző időben föltett kérdésekre kellene most válaszolni, és némelyiknél egész pontosan nem is tudom, hogy mi lehetett az eredeti kérdés. Éppen ezért arra gondoltam, hogy amit sikerült gyenge elmémmel fölfogni a kérdésekből, azokra próbálok minél rövidebben az igéből választ találni, aztán úgy is közbeszóltatni majd, hogy nem is az volt a kérdés, illetve erről az jut eszembe, hogy vagy pontosítjuk, konkretizáljuk, elágaztatjuk, ahogy majd jónak látjátok. És ma hangzott el egy olyan ötlet is, hogy ez a mai új szövetségi ige nem egészen világos, meg hogy is van ez pontosan, és erről meg különösen is szívesen mondanék egyet-mást. Na most én nem akarok mindent belesúfolni egy szűk órába, pláne még mozizni is fogunk, sőt, hiszen fenyegető hangszórók mehetnek ebbe az irányba. Szóval, ha valahol abba hagyjuk és azt mondjuk, hogy majd folytatjuk legközelebb, azt is lehet, legyünk rugalmasak, azt javasolom. Egy ilyen kérdés csokor hangzott el, hogy üdvösség, cselekedetek, mi a szerepük a cselekedeteknek az örökké valóságot tekintve, mi az, hogy ki megjutalmaztassék az szerint, amit a testben cselekedett, sőt még ez a sokat emlegetett súlyos szó is elhangzott, hogy üdvbizonyosság van vagy nincs, lehet vagy nem lehet, és így tovább. Utolsó ítélet, de ez már csak úgy be volt topva, nem tudom, hogy mit kezdjek vele. Na, de ebből, ami tényleges kérdésként itt, nem tudom, nyilvánosan hangzott el, vagy ami személyes kérdése valakinek, mondjátok, és most ez, amit eddig eldadogtam, nem azt jelenti, hogy bármit mondok, én arra azonnal kerek választ adok, egyáltalán nem képzelem ezt magamról, de elkezdünk közösen gondolkozni nyitott Bibliával a kezünkben, és megtaláljuk. Mivel a legtöbb ilyen részkérdés arra vonatkozott, hogy cselekedetek, üdvösség, van-e szerepük az üdvösségben, van-e a cselekedeteknek az örökké valóságban jelentőségük, nekem a klasszikus ige jutott eszembe erről, amiben majdnem minden benne van, ami erről szól. El tudom mondani hibátlanul könyv nélkül is, de jobb, ha elolvassuk, hogy lássátok a dokumentet. Az Efézus 2:8-10. Ugye ez volt a rögeszmém, amikor konfirmáltatok, hogy ezt tudni kell, de csak a 8-9-ig merészkedtem, már a 10-et nem akartam kérni, mert az már megálltott volna akkor. Abban a korosztályban. De hogy hangzik el az Efézus 2:8-10? Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekkel teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. azt hiszem, hogy ezt most nem kell magyarázni, ez a reformáció klasszikus igénye is, és ezt mindannyian tudjátok értelmezni. Itt most elsősorban a cselekedetek szempontjából érdekes, hogy külön hangsúlyozza, hogy nem cselekedetekért van az üdvösség, utána meg egy fél mondattal később azt mondja, hogy Isten minket jó cselekedetekkel teremtett, hogy azok szerint éljünk. De hosszas magyarázat nélkül is világos, hogy az üdvösséget nem cselekedetekért kapjuk, hanem Isten ingyen, ajándékként, kegyelemből adja. Aki viszont hittel megalkotta az üdvösséget, azt megelőzően a bűnbocsánatot, az új életet, attól Isten elvárja, hogy azzal töltse a hátralevő életét, amire kapta. És mire kaptuk? Hogy azokat a jó cselekedeteket, amiket Isten előre elkészített kinek-kinek, észrevegyük és végrehajtsuk. És ebben minden benne van. Ebben benne van tulajdonképpen az Isten dicsőítése is, benne van az, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Én beleértem még azt is, ha nincs benne, akkor józan csatok ki, és nem ragaszkodom hozzá. Beleértem azt is, hogy ahol Isten a helyemet az életben kijelölte, ha tetszik, amilyen hivatást nekem szánt, és azt elkezdem végezni, azt is elkészítette a számomra, és azzal kapcsolatban is sok jó cselekedet. Egy újjászületett hívő embernek mindenképpen első osztályú szakembernek kell lenni, ezt meggyőződésem. Sokféle bibliai ige alapján. Azok a jó cselekedetek is el vannak készítve. Ne lógással töltsem az időmet, hanem azzal, amire Isten engem teremt. De legyek tisztában azzal, hogy akármit csinálok, nem azért kaptam az üdvösséget, és nem azért annak fejébe fogok kapni ezt vagy azt Istentől. Noha, és itt lesz izgalmassá dolog, Jézus is beszél jutalomról. A hegyi beszédben például azt mondja, hogy ne föltűnést keltve imádkozzatok az utcasarkon, hanem amikor te atyáddal akarsz bizalmasan beszélni, menj be az egyetlen helyiségből álló házadnak abba a kicsi sufniába, ami az akkor spájz volt az éléskamrába, és ajtódat bezárva beszélj az atyáddal, és a te atyád, aki titkon van, megfizet neked nyilván. De itt nem üzletelésről van szó, nyilvánvaló ebből, az egy vallástörténeti szakkifejezés egyébként is, ami ott van. Ez azt jelenti, hogy amit senki nem lát és senki nem hall, Isten azt is látja és hallja, és ebben te legyél bizonyos, és elkészülhetsz arra, hogy válaszolni fog. Nem a vakvilágba és a süket légkörbe imádkozol, hanem neki mondtad el, amit elmondtál ott a kis lyukban, és ő arra válaszolni fog. Megfizet néked egészen nyilvánvalóan. De akkor hogy jön ide az az ige, amit szintén említettetek a kérdések között, a 2 Korintus 5:10, ahol azt írja Pál, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék, aszerint amit a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. Mégiscsak van szó valamilyen jutalomról, és megint a cselekedetek szó itt van, hogy amit cselekedett, aszerint meg fog jutalmaztatni. Ez megint egy nagyon érdekes ige, és ha amit most mondok már tudjátok, akkor szóljátok már, azért untatni semmiképpen nem szeretnélek benneteket. Egészen más szó szerepel itt, mint ami az utolsó ítéletnél, és egészen más az a kifejezés, hogy a Krisztus ítélőszéke előtt meg kell jelennünk az eredeti szövegben. Itt nem üdvösség és kárhozat szempontjából hangzik el ítélet, hanem kiderül az összefüggésből, a 2 Korintus 5-ből, hogy itt az üdvözültekről van szó. Akik tehát itt hitáltal Isten kegyelméből kapták az üdvösséget, azoknak mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, de ez nem az az ítélőszék, amiben majd beül az ő dicsőséges visszajövetelekor és kétfelé választja a népeket, hanem ez egy ilyen házi, családi ünnepség lesz, ahol már mindenki úgy van ott, mint aki az üdvösséget megkapta, legnagyobb csodálkozására, hogy még engem is befogadott a kegyelembe, de kiderül, hogy nem mindegy, hogy azt követően hogyan élt, hogy az üdvösség ajándékát megkapta. Mert ha olyan dolgokat cselekedett és sokat, amit Isten most bocsánatot kér, ilyen közönségesen mondom, díjaz, akkor kap valami jutalmat. Ha kevés olyat cselekedett, kisebb jutalmat kap. Ha nem cselekedett olyat, nem kap jutalmat. Erről is beszélt Pál egy Korintus 3-ban, majd mindjárt mondom, hogy nem kap jutalmat. De az üdvösségét akkor se veszíti el. Tehát ki megjutalmaztassék, aszerint nyugodtan betolthatjuk, hogy mint hívő ember, üdvösséget kapott ember mit cselekedett. Hogy ez a jutalom mi lesz, ezt senki nem tudja. Én nekem Salkadi Pali bácsi volt a nagy exegétám, amíg élt, és nagyon sokat segített, és olyan jó volt, hogy volt egy biztos pont az életemben ilyen szempontból, mert egyébként ez úgy is a biztos pont, de hogyha valamit nem értettem, nyugodtan megkérdezhettem tőle. A legjobb magyarázatokat akkor adtam, hogyha spontán válaszolhatott gondolkodás nélkül. Néha azt mondta, hogy ebben nem vagyok bizonyos, majd utána nézek, komám, mindig így szólított minket. Na komám, hogy vagy? Néha beesett ide a lelkészhivatalba. És nagyon jó egzegézéseket adott. Röviden, szűkszavúan, világosan. És elnézve ő is azt mondta, hogy nincs bibliai támpontja ennek az új szövetségben, hogy mi lehet az a jutalom. A Jelenések könyvében van egy ige, ami, ahol meg arról van szó, hogy dicsőséggel nézve nem lesz egyforma a helyzetük az üdvözülteknek. Ezt se lehet tudni, azt mondja. Illetve idézte egy Salkadi hittanosának a Salkadon volt lelkész. Sokáig. Úgyhogy egyszer a kisfia kérdezte is tőle, hogy ha Győr Jelemér bácsi, Győrben lelkész, és apu, te itt vagy Salkadon, akkor a Pokoli Józsi bácsi hol lesz? Pokoli Józsi bácsi meg teológiai tanára volt, ő nem volt Budapesti lelkész. Na szóval az egyszeri Salkadi hittanos azt mondta neki, hogy hát azért csak nem lehet, és állítólag még az asztalra is csapott a kisfát, csak nem lehet ugyanaz a sorsa Pál apostolnak, aki meg is halt az Úr Jézusért, meg annak a gazembernek, aki az utolsó pillanatban csúszott be az üdvösségbe, akit Jézus mellett feszítettek keresztre. Azt mondja, hogy ezen tényleg elgondolkodott, hogy csak nem lehet ugyanaz a sorsa, bár az üdvösség szempontjából nincs különbség. A tekintetben biztos, hogy ugyanaz lesz a sorsa. Ezt maga Jézus mondta, hogy vele lesz a paradicsomban, és ennél többet nem lehet mondani. De erről tényleg beszél a Biblia nem sok helyen, és nem mondja meg konkrétan, hogy mire gondol, hogy aki Jézusnak szolgálva, érte, szenvedéseket vállalva töltötte el az életét, az valami jutalmat kap, aki meg kézengúz volt és hitványhívő volt, az üdvösséget megkapja, de nem kap jutalmat. Hogy nem kap jutalmat, erre meg az 1 Korintus 3 a jó ige, amire a római egyház a purgatórium, a tisztító tűztanát építette föl tévesen. Ezt megint jobb, ha felolvasom, és nem fejből idézem. 1 Korintus 3. Ott beszélt Pál arról, hogy más fundamentumot senki sem vethet, mint amely vettetett, és ez a Jézus Krisztus, de kiki meglássa, hogy mit épít rá. Most eddig még egyetértünk a római katolikusokkal, de innen jön a különbség. Az Isten nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, vagy fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit él a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépítesz, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall, ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint tűzön keresztül. Na most erre épült föl ez a tévtanítás, hogy nem mindenkiről lehet eldönteni élesen, hogy halál akkor az üdvösségbe vagy a kárhozatba megye, mert lehet, hogy sok rosszat tett, de azért sok jót is, és ezek egy harmadik állapotba, a tisztító tűzbe mennének, és aszerint, hogy mennyi sok rosszat tettek, ott még szenvedni kell, és akkor a végén mégiscsak bekerülnek a mennyországba. És erre találták ki egyebek közt a bűnbocsátó cédulákat is, hogy az elhunyt szeretteinkért, ha fizetünk pénzt az egyházat, vagy bemutatunk értük gyászmiséket, amire szintén fizetni kell, akkor lerövidítjük a tisztító tűzben való szenvedéseiket. Ennek semmiféle bibliai alapja nincs, annak viszont van bibliai alapja, maga Jézus tanított erről, hogy a halálunk pillanatában eldől az örök sorsunk, és ezen változtatni nem lehet. Az egész Lukás 16 erről szól, a gazdag és Lázár története, az nem példázat, az történet, ez kiderült. Na de akkor miről van itt szó, ha nem a tisztító tűzről? Arról, hogy az alap az vitathatatlan. Jézus Krisztus a fundamentum. Akikről itt szó van, mindnyájan hisznek Jézusban. Jézusért mindnyájan kaptak, most rövidség kedvére így mondom, üdvösséget. De attól kezdve nem ugyanúgy töltötték el az életüket. Az egyik arany az ezüstöt drága követ épített erre az alapra, a másik fát, szénát, szalmát. És hogy mit épített rá, vagyis hogy mint hívő ember hogyan élt, azt amanap próbálja meg. Az amanap mindig az Ószövetségben és az Új Szövetségben is az ítélet napja. És a tűz mindig össze van kötve az utolsó ítélettel. A tűz próbálja meg. Arany, ezüst, drága kő bírja a tüzet, az megmarad a tűzben, túléli az ítéletet, fa, szén, a szalma elég a tűzben. Megmarad az üdvössége, de nem kap jutalmat. Az én számomra azért talán világos ez az ige, mert gyerekkoromból van egy rettenetes emlékem, az utcánkban egy ház kigyulladt, és éjszaka a nagy lámára, harangfélverésére, tűzoltókocsi, emberek rohantak, stb. Fölébertünk, és hiába mondták a szülőt, mégiscsak kimentünk bámészkodni pizsamába. És a következő képet nem tudom elfelejteni. Mentették az embereket, meg futottak ki, meg az ablakon, az ötszintes ház volt, nem sokat emelhetünk el beugrani, de az ablakon is ugrottak ki, és egy valaki még hiányzott, és ezt hallottam, és én, mint kisgyerek, elkezdtem izgulni, hogy jaj, csak benne égjen az a bácsi. És mások is aggódtak érte, de akkor már nem lehetett bemenni, mert a bejárati ajtó tokja is lángolt. És egyszer csak átfutott ezen a lángoló ajtón a bácsi, egy szál pizsamába előttem van, és még mutatta is, hogy megperzselődött a pizsamájának az ujja, de őnek is semmi baj nem lett. Még a haja se kapott lángra. És az én kisgyerek szíven megnyugodott, hogy akkor most már biztos, hogy nincs benne senki, biztos. Na most itt is erről van szó, hogy ő maga megmenekül, de úgy, mint tűzön keresztül. Annak a bácsinak ott bent égett mindene. Ha voltak könyvei, ha volt betétkönyve, pénze, ruhái, minden bent égett. A puszta életét mentette meg. Ugyanígy lesz azokkal, akik hitványhívőként élnek. Az életét nem veszti el. Ha az üdvösséget Jézustól hittel elfogadta, megalgatta, az nem vészel. De ott áll üresen majd az ítélet napján. Senki nem lesz, aki azt mondja, hogy Úr Jézus, ez az ember vezetett engem te hozzád. Köszönöm, hogy oda küldted. Tőle hallottam először az evangéliumot. Senki ilyen nem lesz. Nincsenek a halálát túlélő cselekedetei vagy gyümölcsei. Nem arany ezüst drágakő, hanem fa, széna, szalma. Itt erről van szó, mert nem az ember megy át a tűzön, hanem a cselekede, a munkája. Azt mondja, hogy valakinek a munkája megég, az kárt val, csak ő maga menekül meg, mint aki tűzön ment át. A munkája ég, és nem az ember ég. A tisztító tűzben egy ideig, és aztán mégis csak üdvözül. Mondjuk olyan szempontból ez nagyon humánus gondolat, hogy én viszonylag sokakkal kell, hogy beszéljek, akik a hitetlen hozzátartozójuk halála után nagyon aggódnak, hogy jaj, vajon most hol lehet? Csak nem. Az örök gyötrelem lett az osztály része. Igaz, hogy egész életében Isten káromló volt, de hát azért mégiscsak jó lenne, ha nem oda került volna. Most ilyen szempontból ez egy humánus kitalálás, hogy hát reménykedjünk abban, hogy annyira elvetemült gonosz azért nem volt, hát ha a tisztító tűzben van, és a megszenvedés egy kicsit az itteni bűnei miatt csak bekerül a mennyországba. De ennek nincs bibliai alapja. Ennyit a cselekedetekről. Az bizonyosság szempontjából engem Jézusnak a János 5-ben elmondott beszéde tett helyre évekkel ezelőtt. Sokáig én is túlzásnak tartottam ezt, amikor valaki azt mondta, hogy én nem akarok dicsekedni, de nagyon szerényen azt mondta, hogy bizonyos vagyok abban, hogy nekem örök életem van. És hogy mindig azt szólalt meg bennem, hogy honnan tudja, és honnan lehet bizonyos benne. Nem mégis valami dicsekvés van mögötte. És Jézus ott két vers is szól erről, különösen a 5. rész 24. verse pontos, ahol mellesleg az üdvösség feltételeit Jézus kettőre redukálja, és azt mondja, mégpedig két bizony bevezetésével, és az mindig nagyon hangsúlyos, ha Jézus azt mondja, hogy ámén, ámén, legó hűmin, bizony-bizony mondom néktek, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. És nem megy az ítélete, mert átment a halálból az életbe. Aki hallja az én igémet, és hisz annak, aki engem elküldött. Ez miért fontos? Mit kell hinni? Ugye az Atya küldte el Jézus, de mit állított az Atya Jézusról? Azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Aki ezt hiszi, annak örök élete van, nem lesz. És utána múlt idő jön, hogy nem megy az ítélete, mert átment a halálból az életbe. Amikor ezt megértettem, ráadásul kénytelen voltam nagyon odafigyelni, és még egyszer megkérdezni, mert idegen nyelven magyarázta valaki, és miután még egyszer szépen türelmesen elmagyarázta, azt mondtam, hogy én többet nem bántam azokat, akiknek bizonyosságuk van, és ha nem nagyképűen dicsekedve beszélnek róla, egyszerűen mint tényt megállapítják, akkor meghajtom a fejemet, és ennek alapján bevallom, hogy én is bizonyos vagyok benne. Ezt maga Jézus mondta, én az ő beszédét hallgatom, hiszek annak, aki őt elküldte mindenféle szempontból, akármit mondott, az Atya is szeretném hinni egyre jobban, akkor ez nem rátaltiság, nem gőg, ez tény megállapítás. És adott esetben ez fontos ám azért. Amikor az ember ott van leszíjadva egy műtőasztalon, vagy amikor ott áll az édesanyja avatala mellett, vagy váratlanul kiderül, hogy a hozzá egyik legközelebb álló jó barátja fűrészelte el a jövőjét, vagy támadnak a kételyek, mert ezt nem úszta meg egyikünk se, hogy időnként van ilyen, hogy mindent megkérdőjelez az ördög, akkor ez nagyon fontos. Hogy lehet, hogy minden bizonytalan, de ebben egészen bizonyos vagyok. Nem én találtam ki, Jézus állítja. Akkor én ehhez szeretnék kapaszkodni. Na most az eddigiekhez mondtuk egy kiegészítést, vagy egész más véleményt, hogy kritikusan próbáltam visszahallani magamat, és rájöttem arra, hogy az egyik hibája ennek az igehirdetésnek az volt, hogy ezek nem bibliai kifejezések. Ilyen szó a Bibliában nincs, tudomásom szerint legalábbis, hogy önismeret. Olyan van, hogy ismerjétek meg a Krisztust, meg az az örök élet, hogy megismerjenek téged, és aki elküldtél a Jézus Krisztust. Tehát ez még olyan biblikusabb. De ez az összetett szó egyébként nem fordul elő a Bibliában, hogy Krisztus ismeret. És ez nem ha már magyaráznom kell, hogy én mit értek rajta, az is rossz. Legyen az világos és egyértelmű, úgyhogy ez nem volt helyes benne. De most a kérdésedben azt nem értem, hogy most az a kérdésed tulajdonképpen, hogy ennek van-e valami sorrendisége?
Igen.
Tehát, hogy előtt kell az egyik, és csak utána jöhet a másik?
Ja. Tehát mondjuk, konkrét arra gondolok, hogy mondjuk elhiszem, hogy Krisztus meg hat érdemes Isten fia, de mit tudom én, csomó mindent azért nem ismerek tőle, vagy ilyesmi.
Igen. Vagy ezt elhiszem, de ugyanakkor nem merném azt állítani, hogy teljes önismeretem már van. Tehát mindegyiknek lehet híja.
Igen, igen.
Hát azt hiszem, hogy ez természetes, hogy híja marad talán a halálos órájáig. Vagy ha lesznek gyermekeitek, akkor ők sokkal teljesebb önismeretre segítenek el, mert beolvasnak, és általában igazuk is van, nem mindig, de általában is ez nagy segítség, hogy megismerje magát az ember. És ez is azt mutatja, hogy senki sem mondhatja el, azt hiszem, hogy ő már teljes önismeretre és Krisztus ismeretre. Tehát akkor nem lenne benne a Bibliában sem, hogy növekedjetek, ami megtartulunk Jézus Krisztus megismerésében. De mindenképpen törekedni kell egyet teljesebben megismerni. Amit ma röviden ebből el akartam mondani, ennek az igének az alapján, az mondjuk a Krisztus ismeret summája. Hogy ő bűntelen volt, hogy éltünk, hogy ő érte mi is igazat. Ezek néhány legfontosabb vonása, de ezen kívül még sok mindent lenne. Dávid ifi agyafult fiai összegyűjtötték azt a négy igét, ami azt a látszatot kelti, vagy ami arról szól, hogy az üdvösség elveszíthető. Ugyanakkor számos vagy számtalan igét lehet idézni, ami arról szól, hogy nem veszíthető el. Jövő vasárnap lesz a nagy nap, amikor ezt a négy igét egzegetáljuk, mégpedig úgy, hogy a múlt héten tisztelettel megkértem Balla Péter professzor volt az Új Szövetség tanárát, hogy segítsen nekem belemélyedni ennek a négy igének az egzegézisébe, mert én semmiképpen soha nem akarok hasalni, inkább megmondom azt, hogy nem tudom, de a négy közül egyet még soha nem vizsgáltam, és én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak erre az okosok, akik tényleg tudnak görbülni. Úgyhogy nem vagyok még egészen feltig e tekintetben. Én pillanatnyilag meg vagyok győződve arról, hogy Isten nem engedi ki a kezéből azokat, akik egyszer az ő kegyelmét elfogadták. Szóval, amit Jézus a jópásztor példázatában mond például, hogy senki ki nem hallgathatja őket az én kezemből, és az én atyám, aki nagyobb mindenkinél, megőrzi őket, és senki ki nem hallgathatja őket az én atyám kezéből. Szóval sokszor úgy képződik meg előttem, hogy két hatalmas kéz borul rám, és én ott vagyok belül védve, és arra sincsen lehetőségem, amit szoktak mondani, hogy igen, senki ki nem ragadhat, de én kiugorhatok. Nem ugorhatom ki. Megőrzi Isten az övéit ettől. Eddig nem, most nem a tapasztalat dönti el, hanem az ige, de eddig nem tapasztaltam olyat, hogy valaki, aki csak ugyan újjászületett ember lett volna, úgy halt meg, hogy minden hitét elveszítette, és teljesen lezüllött. Olyat viszont többet láttam, egy valakit ti is ismertek, talán közülük, akik gyönyörűen elindultak a hitben, aztán évtizedekig, mintha semmi nem lett volna, mint egy búvó patak, megszűnt, valahova eltűnt, az egész életük Isten nélkül zajlott, és egyszer csak 61 néhány éves korában a bácsi elkerült egy olyan helyre, ahova nem a saját jó szántából ment, ott ige is hangzott, azt telibe találta, és olyan megújuláson ment keresztül. Valaki ismerte még közületek a Szamos Közüli bácsit? Nem. Igen, hát van már, persze, van annak már 8-10 éve, hogy ő meghalt. És én tanulja lehettem annak is, amikor ez az ige belekapott, és ő visszafordult, és annak is, amilyen áldott szolgálatot itt a gyülekezetben így megújulva végzett. És ő ezt szégyenkezve, de őszintén el is mondta többször, hogy hogy volt az, és milyen nagy baj, hogy így történt, és milyen nagy az Isten kegyelme, hogy nem hagyta őt elveszni. Úgyhogy én csak arról a reménységemről tudok most vallást tenni, hogy én hiszem, hogy nem veszíthető el. Lehet, hogy nem hallgatja egy ideig, de Isten utána fog nyúlni. Először utána szól, aztán utána nyúlni, és lehet, hogy kicsit megszorongatja, de nem engedi el. De a négy igét még exekutál. Na most nem tudom, hogy a Máté 16-ról valamit még mondjak, vagy az megél egy külön misét. Ott van Péter vallásvételhez konkrétan, tehát, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, nem test és vér jelentette ezt neked, hanem az én atyám, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egy házamat, amin a pokol kapu is sem vesztem ki az almat. És közvetlenül utána az, hogy Péter óvja Jézust a keresztől, és ennek a Péternek azt mondja mindjárt utána, hogy távozz tőlem, Sátán. Vagy ezt nem neki mondja. Szóval az, ez egy nagyon izgalmas jelenet, és Máté evangéliumában ez az aranymetszés, ez nagyon fontos. A Máté 16-16, az egy óriási holderejű kijelentés volt akkor. Az életveszélyes mondat volt már akkor, hogy te vagy a messiás, a Krisztus, az élő Isten. A vakon születettnek a szülei már nem mellnek egy szót se szólni, nehogy őket is kiközösítsék emiatt. Izrael közösségéből, ezért már az járt. Aki ezt vallotta, és Péter azt mondja, bátran. Na, de nem akarok más vizekre elvezni, ha nem akarjátok itt összekapcsolni az össze nem tartozó dolgokat. Van-e az előbbiekhez valami kiegészítés vagy? Ellentmondás.
Most lehet, hogy... Szóval, még azt hiszem, hogy úgy éppen hangzott el egy abszolút mellék mondatban egy, hát meg nem született elvetés magával kapcsolatban, hogy nem lehet az Istennél, ennyire kritikus állítás.
Igen. Igen. Én egy idő óta nagyon érzékeny lettem arra, hogy miben vagyunk illetékesek. Egyáltalán ki miben illetékes. Amiben illetékes szóljon és nyilatkozom, de ha nem, akkor azért nagyon meg kell gondolni. És hát azt hiszem, hogy ez tipikusan Isten illetékessége, hogy ő megállapítsa valakiből, hogy az ott van önálló, az pedig nem ott van. De én ilyet nem mernék mondani. Legfőjebb elkezdhetünk meg ilyen lapozgatni a Bibliában és tapogatózni, olyan ígéret van, hogy a hívők gyermekeit megáldja Isten. Az egész szövetség teológia elépült. Tulajdonképpen így kezdődött el a gyerekkeresztelés is, hogy hívőknek a gyerekeit megkeresztelték, mert elnézve vannak ígéretek. Ha ő neki hívő szülei voltak, akkor talán nem túlzás ilyet mondani, vagy nem illetéktelen dolog ilyenben nyilatkozni. De csak akkor egyébként nem benne. És ha tök hitetlen szülei voltak, akkor is lehet, hogy Isten előtt kegyelmet, Istennél kegyelmet kapott, mert erre is van ígéret, hogy ezt Isten az ő szabad jó tetszése szerint dönti el. Tehát nincsen a pokolra károsztatva az a gyermek, akinek a szülei istentelenek, feltétlenül. De itt óvazosnak kell lenni. Jó, akkor viszont, ha legközelebb ilyen szerencsém lesz, hogy jöhetek hozzátok, akkor szívesen elmondanám ezt a tételt, mert nem csak a pápasággal kapcsolatos megállapítások fontosak itt, hanem, mert ugye, hogy innen eredeztetik a pápaságot, a római püspök, a imádósak, az ennek az igének a félreértésére hívtunk.
Nem erre van szó, hogy következtetek
után, jól lenne ezt most. Na jó, de most már csak a tartalomjegyzékét mondom el inkább, mert itt legalább 5 fontos igei gondolat szólal meg ebben a nagyon tömör és nagyon sokat jelentő, akkor tényleg a tartalomjegyzékét és valamelyikről esetleg elidézhetünk. Az első, ez a hitvallás. Ugye Jézus, erről külön előadás érdemes lenne tartani, hogy Jézus milyen csodálatos pedagógus volt. Azt mondja, ahogy ott egy csendes napot tartanak, és ahogy ott éppen szedelőzködnek, illetve mindenki elhelyezkedik, megnézni, hogy ne hangyabolja, üljön, leülnek a fűbe. Hát aztán mit mondanak úgy általában rólam az emberek? Kérdezi ezt Jézus tőlük. És akkor elhangzanak elképesztő válaszok. Ez jellemző azokra is, akik ezt mondták, meg a tanítványaikkal is, hogy nem tudják ők se helyetenni. És akkor jön az éles. És ti, kinek mondotok engem? Nagy csönd. És akkor megszólal Péter különös határozottsággal. Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Most, amit most mondok, az nincs benne a Bibliában, és ezért nagyon óvatosan mondom, de el tudom képzelni, hogy ő lepődött meg a legjobban. Mit beszél neki? Ilyen határozott. Honnan tudom? De hogy lehetett benne, meg bennük ilyen gondolat, az bizonyítja, hogy Jézus azonnal megmondja, hogy honnan tudja. Azt mondja, hogy nem test és vér jelentette ezt ki neked. Tehát nem ti egyeztetek meg egymás közt, hogy akkor ez biztos így van, ezt lehet mondani. Hanem az én mennyei atyám. Mi az, hogy kijelentés? És eszébe jutott az embernek a Máté 11.25-ből, ahol Jézus azt mondja, hogy senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és akinek ő ki akarja jelenteni. Ebben benne van az is, hogy a puszta értelmünkkel soha nem juthatunk el igazi és teljes Isten ismeretre és Krisztus ismeretre. Csak kijelentés útján. A kijelentés meg sokféleképpen történik, és ilyenkor örülök annak, amikor egyik igével a másik eszembe jut, mert Jézus egy helyen beszél arról, hogy kinek jelenti ő ki magát. A János evangéliumában van az, hogy aki ismeri és megőrzi az én parancsaimat, az szeret engem, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. De most ez már messzire minden, itt most csak a kijelentés tényéről akartam néhány mondatot mondani, és az, hogy Jézus itt fontosnak tartja, hogy azonnal egyértelművé tegye az információ forrását. Az én mennyei atyám jelentette ki neked. Éppen ezért ez igaz. Ha magad is meglepődtél rajta, akkor is vállalhatod. Ha később megkérdeznek akármelyik őtöket, akik itt vagytok tanítványok, nyugodtan mondhatjátok, hogy ez így van. És ha annak következménye lesz, azt már kiki eldönti, hogy vállalja el a következményeket. De az én atyám jelentette ki neked. Na most pillanatnyilag a helyzet fokozódik, és egyre inkább ez a hitvallás lesz a vörös posztó a vallások párbeszédében. Ugye most a sajnos a keresztény világszervezetek is egyre kevesebbet beszélnek keresztény misszióról, hanem keresztény dialógusról van szó. A bika viadalokon a bika előtt szoktak egy vörös posztóval ugrálni, hogy azzal vadítsák. Tehát ami megvadítja a másikat, amire ugrik, amire ha bizonyára nem is gondolok, hogy ez nem biztos, hogy ismerős. Tehát amitől megvadul. Most ettől vadul meg két nagy világvallás, a többiek mástól. Ugye, hát nem, mondjuk a zsidóság nem vadul meg, ővelük békés párbeszéd folyik, de hát ehhez ők hivatalból is ragaszkodnak, hogy ők még várják a messiást. Tehát ez az, ami minket alapvetően elválaszt. Egyébként a Bibliánk ugye majdnem azonos, mert az Ószövetség a milyen kis, stb. Stb. De ők semmiképpen nem vallják és nem vallhatják, hogy a názáreti Jézus a messiás, hanem ők még várják. Péter pedig azt mondta, hogy te vagy a messiás, ugye ahol Krisztus van az új szövetségben, ott mögötte a héber mesia elnevezés van, a messiás. Te vagy a messiás. Az élő Isten fia, az meg az iszlámot vadítja meg, őket tényleg megvadítja, mert a Korán is ír Jézusról, úgy nevezik, hogy Iza, de egészen mást, mint amit az új szövetség. Iza egy jelentős proféta volt, aki csodákat is tett, de szó sincs a váltság haláról, tehát, hogy mások miatt kellett volna meghalnia, és a feltámadásáról sem. És a két legfontosabb hitvalló mondat az iszlámban az, hogy Allah egy, és Mohamed az ő profétája, és a másik, hogy Allahnak nincs fia. És mi meg ezt valljuk. Sőt, az új szövetségben több helyen van, főleg János apostol tartotta ezt fontosnak, a levelében többször is említi az első levélben, hogy aki nem vallja, hogy Jézus az Isten fia, az nincsen Istentől, és abban idegen lélek van. Tehát még ha nem akarjuk is megbántani a muszlimokat, pusztán ha szóba jön az, hogy mit is hiszünk mi Jézusról, az már elég ahhoz, hogy ránk borítsák az asztalt, és vége legyen a párbeszédnek, és erre ők nagyon érzékenyek, hát azért ti is olvastok meg, hallottok a Dániában folyó dolgokról, és hogy ugye, ha valaki már Mohamedet meri csak bírálni, vagy humorizálni vele, az is főben járó bűn, halálos bűn, ezt ki kell nyílni, nem beszélve arról, hogy Allahot. Na most így nagyon nehéz párbeszédet folytatni, hogy én is tudom, hogy te is tudod, hogy mi nekem a fontos, de nem akarjuk megbántani egymást, akkor épp a lényeg, hogy ne beszéljünk, hanem töltsünk el egy óra hosszát, kedves cseperészésre. Hát ez nem dialógus. És hogy meggyőzhetetlen mindenki. Márpedig nekünk ebben meggyőzhetetleneknek kell lennünk, vagyis elpántoríthatatlanoknak attól, hogy hiszem, hogy ő a messiás, az élő Isten fia. Még akkor is, ha magunk se értjük egészen, hogy mi az, hogy az élő Isten fia, mikor ez nem biológiai leszármazást jelent, hanem magyarázzuk így, úgy, amúgy, magyarázzuk úgy, ahogy a Biblia próbálja értelmezni. De ehhez nekünk ragaszkodnunk kell, mert ez üdvösség kérdés, hogy kinek hisszük Jézust. És egyre nehezebb a hívő keresztény közösségeknek muszlim, illetve izraelita, vallásos izraelita közegben létezniük, mert ez kimondatlanul is ütközést jelent. Miközben kölcsönösen, vagy legalábbis mi nagyon tiszteljük és szeretni akarjuk őket, akárhogy gondolkozik valaki és akármit hisz, én legalábbis őszintén tudok tisztelni mindenkit, pláne ha tényleg hisz valamit, és ez neki meggyőződése, de akkor is minden körülmények között. Ha viszont erről jön szó, akkor én nem mondhatok más. És akkor én mindjárt csúnya bácsi vagyok, mert őt bántani akarom, és diszkriminálom, és bűnös vagyok, pedig ennek ilyen hangba sincs, de ez a nyugat-európai teológiai irodalomban állandó téma lett, és állandó kényes, nehéz kérdés. Németországban már 3 millió török van, csak török. és azon kívül még vannak muszlimok, és egyre több német tér át a muszlim hitre. Ők nem szeretik azt, hogy tudjátok, hogy Mohamedán, hanem ők muszlimok. Tehát ez egyre nehezebb probléma. Ennyit Péter itt vallásában. A másik ez a kontraszt, hogy egyik pillanatban maga Jézus szinte megsimogatja, és azt mondja, hogy öreg, micsoda kiváltságos helyzeted van neked, maga az én atyám jelentette ki neked. Utána meg lesátánozza. Távozz tőlem, sátán, bántásom van meg nekem, mert nem az Isten szerint gondolkozom, hanem ember szerint. Miért? Mert miután Jézus a hitvallás után először közölte a tanítványokkal konkrétan, hogy mi az ő küldetése, pedig nem beszélt róla, és egyelőre még rájuk parancsol, hogy ők se beszéljenek róla. És azt mondja, hogy az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, ott a vénektől sokat kell szenvednie, meg kell halnia, és a harmadik napon fel kell támadnia. Négyszer a kell, hogy miért, ezt most nem magyarázom. És Péter fölcsattan, hogy Isten ments, Uram, ilyen veled nem történhet. Ő már csak tudja, hogy mi történhet meg Jézussal, és mi nem. Nem is érti, az agyáig se hatol el, amit Jézus mond, nem, hogy a szívéig. De ilyenkor szokták azt mondani, és volt idő, amikor nem tudtam erre mit válaszolni, most már azt hiszem, hogy tudom a választ. Ilyenkor szokták mondani emberek, hogy hát a Péternek az arany szíve. Hát hogy szerethette Jézust? Hogy hát persze, hát azt hallja, hogy neki szenvedni kell, meg kell halni. Hát ebbe ő nem nyugodhat bele. Persze, hogy tiltakozik. Na de Jézus nem az ő arany szívét jelöli meg oknak, hanem az, hogy nem Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. Mert ez olyan emberi és olyan természetes, szokták mondani, hogy Péter tiltakozik. Erről van szó, hogy ez olyan óemberi, és annyira a régi Jézustól érintetlen természetünkből következik, még ha önmagában pozitív tulajdonság is, hogy én aggódom valakiért, hogy ez éppen Jézus hangsúlyozza itt, hogy ez nem kívánatos, nem követendő, nem pozitív előjel van előtte, ez baj. És ráadásul leleplezi, hogy Péter ott ördögi hatás alá került. Távozz tőlem, sátán. Ezt a gonosz mondatja veled. Na most ennek rendkívül sok tanulsága van, az is, hogy ennyire valóságos az, hogy folyamatosan kettős hatás alatt áll az életünk. Az én atyám is kijelent neked valamit az ihletettség perceiben, és ugyanakkor ott van az ördög, és hallja Péter hitvallását, amit mond, és megpróbálja ő is hatása alá keríteni, és még sikerül is neki. Ott Jézus közvetlen közelében. Ezzel komolyan számolnunk kell, de ugyanakkor számolnunk kell azzal is, ami a magyar fordításból nem derül ki, és ezt is egy igen okos embertől tanultam, hogy mit mond itt Jézus. Azt mondja, hogy opiszó mu, vagyis minden, az ördögön rászól, és azt mondja, hogy ide a hátam mögé. Tehát Jézus mintegy leválasztja az ördögi hatást Péterről, és odaáll Péter és a sátán közé. Ha tetszik, a testével védi a tanítványt, aki most nehéz helyzetbe került, kísértésbe, kísértésnek engedett is, szegényként nem tudja, mit beszél, meg van győződve, milyen kedveset és szépet mond, pedig az ördög szócsöve most, meg kell szabadítani tőle. És nem szúrja le Pétert, és úgy, ahogy Jézus szokott, soha nem okoskodott, meg kioktatott, meg nem palázza, meg nem szégyeníti meg, hanem megszabadítja ettől a negatív hatástól. És az ördögre rászól, ez egy katonai műszó volt, az opiszó mu, hogy takarodj ide mögém. És ez nagy evangélium. Egyrészt engem nagyon józanít ez a tény, hogy mindig ki vagyok téve mindkét hatásnak, és nekem nagyon tudatosan az Isten hatása előtt kell kinyitni magamat, és amennyire tehetem bezárkózni a negatív hatás előtt, de ha mégis megtörténik, nincs veszve minden. Sajnos, nagy égés volt ez Péternek, utólag nyilván, mikor már világosságot kapott, tudta, hogy milyen badalságot és istentelen dolgot beszélt ő ott, de Jézus megszabadította őt ettől a hatástól. Na most ez gondolkozhatott el viszont az ihletettség állapotán. hogy van ez, hogy az én atyám jelentette ki neked? Hát mi azt hiszük, hogy az egész Bibliát Isten jelentette ki a Biblia leíróinak. A Biblia ihletett könyv. És elnézve van egy szenzációs, hosszú fejezet a Jeremiás könyvében, a Jeremiás 36, ahol nyomon követhetjük, hogy hogy születik a Biblia. Isten Jeremiásnak egy kritikus történelmi helyzetben olyan gondolatokat ad, amiket éppen mikor börtönben van. Ő azonban analfabéta volt, nem tudta leírni, akkor jön a jó barát, aki meglátogathatta a sitten is, és Báruknak lediktálja, és mivel ő nem mehet ki a börtönből, Báruk kimegy, és fölolvassa a népnek egy nagy ünnepen. Isten adja a gondolatokat Jeremiásnak, Jeremiás torba mondja Báruknak, és Báruk, aki szabadon mozoghatott, fölolvassa. Aztán a királyhoz is eljut, király miszlikbe tépi, és bedobja a kandallóba. És kezdődik előről az egész, mert Istennek gondja van az ő igényére, megint elmondja Jeremiásnak, Jeremiás lediktálja Báruknak, és itt van a kezünkben 2600 év után is. Így születik a Biblia. Ihletett állapotba kerülnek a szentírók. Mint ahogy Péter is ihletett állapotba került, fogta az Isten adását. És azt tovább mondta úgy, hogy talán ő maga is utólag értette meg, hogy mit is mond. És utána meg Péter magában, nem ihletett állapotban, az ő arany szívével és okoskodásával, stb. Na most elnézve egyrészt ígéretünk van, másrészt tapasztalat is van, hogy hívő embereknek Isten ezt megengedi. Egy-egy Biblia olvasás során, egy-egy ige hallgatás közben, egy-egy testvéri jó beszélgetés során, amikor egy pillanat alatt valami egészen világos lesz. És a hívő ember tudja, hogy ezt most Isten tette világossá számára. Mit tudom én, ilyenek jutnak eszembe, hogy valamit már eldöntöttem régen, hogy mi hogy fogjuk csinálni, és találkoztam egy kedves idős hívő bácsival, azt kérdezte, hogy na, hogy áll a dolog, és mi lesz, és én mondtam, hogy mire jutottunk, és akkor így fogjuk csinálni, és ő mondott néhány mondatot, amivel egy pillanat alatt és végtelen szeliden összedöntötte az egészet, amit mi már fölépítettünk, itt néhány mondat, mit fogunk csinálni. És egy pillanat alatt világos lett számomra, hogy ezt nem szabad. Nem tiszta, nem Isten szerint való, nem lesz majd áldás. Egyébként nagyon okosan kiagyalt manőver lett volna. És máig emlékszem arra, hogy kristálytiszta világos lett, és vállalnom kellett azok előtt, akikkel fölépítettük, mert nem is én voltam a fő ötletgazda, hanem mások, hogy ezt nem fogom végrehajtani. Megbíztak azzal, hogy hajtsam végre. Most utána visszamenni, na mi van, hogy sikerült? Nem, meg se csináltam. Mi? Majdnem agyonvertek. És voltak köztük hívő emberek is, akik nem hitték el, hogy ez igaz lehet, hogy Isten az számomra ott világossá tette. De én ebben akkor egész bizonyos voltam, egy év múlva derült ki, hogy óriási baj lett volna abból, ami azt megvalósítja. Ez egy ihletett pillanat volt ott, valakin keresztül Isten figyelmeztetett, engem meg fogékonnyá tett, és nem úgy voltam vele, hogy menjen a csodába az öreg, mi már ezt kiagyaltuk, mi érünk benne a mai életben, stb. Ez is lehetett volna. Na most ehhez hasonlót sokat lehet mondani, most már nem szakarítom ezeket. De az ihletettség állapotára ez szenzációs példa. Amikor ihletet érti Isten, és tudja továbbadni, amikor önmagában van, akkor meg butaságokat beszél, illetve mondja a magáit. És hát aztán Péternek a szerepe, ugye, te Péter vagy, és erre a kősziklára építem fel az én anyaszentegyházamot, mondja egy Jézus. De ez nem Péterre vonatkozik, hanem arra a hitvallásra, pontosabban annak a mondatnak a tartalmára, amit előtte mondott. Na akkor az úgy hangzott volna, hogy te Péter vagy, és rád építem föl az én anyaszentegyházamot. Holott az a, mi az név más, vagy mi, ami ott van, az az előtte elhangzottak, ha nem személye, hanem tárgya utal. Arra építi föl, hogy ő a Messiás, az élő Isten fia. Szinte azt mondhatnánk, hogy önmagára utalít Jézus, önmagára építi föl És az apostoli levelek végig erről szólnak. Most olvastuk. Más fundamentumot senki sem vethet, mint amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Vagy az Efézus 1.20-ban Pál apostol azt mondja, hogy mit mond. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek fölött való fővé az egyházban, amely az ő teste, teljessége annak, aki teljességé tesz mindent mindenekben. Őt tette fejjé az egyházban. Aztán a következő fejezetben, mint az Efézus 2-ben írja, hogy az apostolok és a proféták is beépültek ebbe a falba, de a szegeletkő az maga Krisztus. Krisztus az egyház feje, fejjebb minden fejedelemségnél és hatalmasságnál, és sehol nincs szó arról, hogy ő úgy rendelkezett volna, hogy legyen neki földi helytartója. De ez maga már idegen a jézusi gondolkodásból, és még kéne ő neki helytartó. Ő maga az egyház feje ma is. És nincs szükség földi helytartóra. Egyébként az sincs történetére bebizonyítva, hogy Péter valóban Róma püspöke volt, ahol meg végképp sehol sincs szó, hogy akik az ő utódai lettek volna, azokra minden érvényes Jézusnak ez a kijelentés, hogy ő rájuk építi föl. Ez az Anya Szent Egyházat volt, hogy ők lesznek az árhé, a fej az egyházban. Ez már később kitalálszik. Na, de itt ez az utóbbi volt a legkevésbé fontos, azt hiszem, sokkal fontosabb az, ami előtte mondott az igényre a kettős hatás. Jézus védelme, az ihletettség. Már korábban átkeresztelte őt, ugye amikor András oda vezette először Kéfás, illetve Simont Jézushoz, az János 1-ből tudjuk ezt, hogy András találkozott először Jézussal, akkor rájött, hogy valóban Jézus a Messiás, megy Péterhez, karon fogja a tesót, és viszi hozzá, és legnagyobb meglepetésükre, mielőtt bármit mondtak volna, Jézus rámutat Simonra, és azt mondja, hogy te Simon vagy, a Jóna fia, mostantól kezdve Kéfásnak fognak nevezni. Kéfás alámul, a Petrosz görgül, azt jelenti, hogy kőszikla. Másoknak is adott Jézus új nevet, Boanerges, Máté Lévi volt, Máté nevet kapta. Az új név az a jelen változásra utal mindig, hogy más emberré lesz az illető. Miért pont ezt a nevet adta neki? Nincs
megmondva.
Ja, értem, hogy egyáltalán minek mondja ezt, hogy te Péter. Igen, az mindenki tudta, hogy ő a Péter. Hát ezt nem tudom. Ennek a kettőnek az összekapcsolása, ha a kibászhoz félreérthető, vagy szóval nem adekvát nyelvileg ez, hogy ott egy személye mondaná Jézus, hogy ez a kőszikla. Ja igen, értem, hogy már kérdésedet, azt hiszem. Igen. Na ez a félreérthető Jézus számaiban, amit könnyű félre magyarázni is, hogy te Petrosz vagy, és erre a Petrára, mert az más a kőszikla, az Petra, erre építem fel az egy olyan szente szállalat. Tehát még csak nem is Petrosz mondott én most. Na most már viszont teljesen kimerítettelek benneteket. Van-e még olyan sürgős kérdés, amire most válaszoltok egymásnak?
Én azt szeretném volna kérdezni, hogy a Szövetség is, aztán pedig van a Szentléleknek a kitöltése, hogy itt milyen különbség van a szövetség között, az Ószövetségi megtérés, az hogy mondhatok, hogy ott Dávid említi az Istennek a lelkét, hogy akkor is átérzik az emberek valamilyen fajta lelki megújulást, vagy az Új Szövetség érne sokkal erősebb, erőteljesebb, vagy
ószövetségi kifejezés a megtérésre a súg, ami egész egyszerűen azt jelenti, hogy hátaladsz, megfordulni. És Isten többször mondja a profétákon keresztül, főleg a Jeremiás könyvében ismétlődik gyakran, hogy háttal vagytok nekem, és nem arccal. Tehát amíg valaki háttal van Istennek, nem törődik vele fütyül rá, addig rászorul arra, hogy egy ilyen hátaranc bekövetkezik az életében, és fölragyogjon előtte Isten, legyoruljon előtte, tudjon őt imádni, bekövetkezik az, amit a szintén ószövetségi a 32. Zsoltán mondta, hogy szemeimmel tanácsolnak téged, ott ezt érti megtérésen, és nem részleteni sem volt, sose. Aki háttal van, az forduljon meg, és vegye komolyan Isten, legyen tekintettel Istenre. Az újszövetségi kifejezés az már sokkal szilálláltabb, és sokkal több mindent jelent, a metanója is, meg van még egy-két szó, amit ott szoktak használni. Az egy teljes belső változást jelent. Lényegében az is ezt jelenti, hogy én, aki addig nem törődtem Istennel, most már tekintettel vagyok rá. De ott jön a Szentlélek munkájának a kiegészítése, hogy az ilyen ember kapja Isten szent lelkét. És a lélek kezdi irányítani belül. Na most az Ószövetségben kivételes személyek kapták a szent lelket. Egy-egy különlegesen nehéz feladatra. Például Saul, amikor király lett. Ugye egy egyszerű parasztlegény volt, de a nép kérésére Isten beleegyezik, jó van, akarjátok, legyen, ő legyen a király, de megígér neki, hogy az Úrnak lelke reját fog szállni, és más emberré leszel. Az 1 Sámuel 8-ban van ez az ige. És még aznap Saul elkezd profétálni. És az emberek csodálkoznak, hogy Saul is a proféták között. Ez azt jelenti, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Saul a proféták között. Mert kapta az Úrnak lelkét, és elkezdte irányítani Isten lelke. Mindaddig, amíg nem szállt fejébe dicsőség, és akkor visszavette Isten az ő lelkét. Maradt magára. Most ez az, ami az új szövetségben már nem fordulhat elő. Isten nem vonja vissza az ő lelkét. Megszomorodhat a lélek bennünk, ilyet olvasunk. Aztán még egy kifejezés van, megszomorodhat. Meg ne szomorítsák az Úrnak lelkét, meg még egy. Megoldhatjuk, igen, a lelket meg ne oltsátok, megoldhatjuk, vagyis amikor indít Isten lelkedem, nem engedelmeskedem, de elveszíteni nem lehet Isten lelkét. Ő előbb-utóbb megvilágosítja a hitvánnyal az hívőt is. Volt a kérdésed, vagy csak is sokat beszéltem?
Nagyjából.
Nem nagyjából. Na, én azt javasolom, hogy tényleg fejezzük, mert mindennek van határa. Viszont, ha szabad javasolni, akkor jó lenne, ha többen is tudnánk imádkozni mindenért, amire Isten lelke indít titeket. De nagyon sok súlyos betegünk van most a gyülekezetben. Ritkán van az, hogy ilyen sokan, ilyen nehéz helyzetben betegekért szabad imádkozni. Közeleg a konfirmáció, és új ifit kell alapítania ennek a csapatnak. Segítsetek elkérni Istentől az áldást az indulásukhoz, meg gondozók melléjük. És azért az országban is sokféle nyomorúság van, úgyhogy nekünk kötelességünk azokat is Isten előtt hordozni, mert megvan írva, hogy aki odaáll a rése, és imádkozik, ott Isten betöri a rést, és nem jöhet be még több rossz a nép életébe. Ezért ki a 22-ben erről van szó. Imádkozzunk többet.